Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, miután Ignác és társai 1534 nagy boldogasszony napján fogadalmat tettek a Montmartre Saint-Denis kápolnájában, a társak soron következő feladata tanulmányaik befejezése volt. Közben azonban Ignác megbetegedett, orvosai pedig azt tanácsolták, térjen haza, az otthoni levegőn töltsön pihenéssel néhány hónapot. Ezért, miután a kis csapat vezetését Fáber Péterre bízta, abban állapodott meg a többiekkel, akik Párizsban maradtak, hogy 1535 tavaszán Velencében találkoznak, hogy útra kelhessenek a Szentföld felé. Ezt követően hazatért tehát, de nem a családi kastélyba, hanem a szomszédos Asfeitia városába, ahol a Magdolna kórházban szállt meg. Három hónapot töltött itt, prédikált, katekéziseket tartott, de segített a betegek gondozásába. Nyár derekán tovább indult, hogy sorra látogassa társaik, Xavier, Lainez és Salmeron családját, teljesítse azok megbízatásait. Az esztendő végén ért Valenciába, ahol hajóra szállt és Genovába utazott, onnan pedig szárazföldi úton ment tovább Velencébe. A következő csaknem egy esztendőt a Városköztársaságban töltötte, teológiai stúdiumaival foglalkozva. Közben Párizsban három új tag, egyetemi diák csatlakozott a társakhoz, akiket a Fáber által vezetett lelki gyakorlat nyert meg ügyüknek. Közülük az egyik Claude Jay volt már pap, Fáber egykori savoyai iskolattársa. A második a pikárdiai Paschas Broet, a harmadik a francia alpokból való Jean Corure, akikkel a közösség létszáma 10 főre gyarapodott. Közben immár újból háború robbant ki 5. Károly császár és 1. Ferenc francia király között, ami arra ösztönözte a közösséget, hogy mielőbb útnak induljanak Ignác után Velencébe. Télvíz idején viszontagságos úton érkeztek meg a Lidóra, 1537. januárjában, ahol Ignác már várta őket. Ám a következő három esztendőben hiába próbálkoztak eljutni keletre. Télvíz idején nem volt hajó, máskor meg a bizonytalan politikai viszonyok akadályozták őket abban, hogy tovább jussanak. Idejüket azzal töltötték, hogy alantas munkát vállaltak, betegeket ápoltak a város kórházaiban, temettek, közben azonban prédikáltak, lelkivezetőként szolgáltak. Még 1537 nagybőtje idején Ignác Rómába küldte társait, hogy harmadik Pál pápától engedélyt nyerjenek szentföldi küldetésükhöz, egyben pedig részesüljenek a papság szentségében, vagy legalább nyerjék el a szentelési engedélyt. Ignác attól tartott, hogy terveinek komoly ellenfelei akadnak a kúriánál, elsősorban Gian Pietro Caraffa bíborosnak, a teatinus rend alapítójának, és a császári követnek Pedro Ortiznak a személyében. Aggodalma azonban nem volt megalapozott, hiszen Ortiz doktor pártfogásába vette a kis csapatot, és elintézte, hogy harmadik Pál, az egyházi reforma gondolatát támogató Farnese pápa fogadja Favre-t, Lainezt és Salmeront. A Szentatya kegyesen bánt velük, egyben áldását adta kéréseikre. Így még az év nyarán visszatértek Szent Márk városába, majd pedig kettesével, hármasával szétszóródtak a köztársaság területén. Ignác, Favre és Lainez társaságában egy romos vicenzai kolostorban húzta meg magát. Néi aszkézisben, koldulásból éltek, imával, elmélkedéssel készültek a papi hivatásra. Miután Ignác és Rodriguez kivételével, akik még vártak ezzel, pappá szentelődtek, szeptemberben Vicenzában találkoztak, ahol bemutatták első szentmiséjüket. Közben derült ki, hogy belátható időn belül nem tudnak eljutni a Szentföldre, ezért szétszéledve különböző észak-itáliai városokba, Ferrarába, Bolognába, Siénába, Padovába mentek, hogy ott prédikáljanak. Ignác pedig Favre és Lainez társaságában Rómába indult. Mielőtt azonban elváltak, elhatározták, hogy mint közösség ezentúl Krisztus szolgáinak szegődve Compagnia de Jesusnak, Jézus társaságának fogják magukat nevezni. Úton Róma felé, november végén lesz Torta városka közelében egy kis kápolnánál Ignácnak látomása volt. Látta az atyát és mellette Krisztust a kereszttel. A fiú azt mondta neki, azt kívánja, hogy neki szolgáljon, az atya pedig azzal bíztatta, hogy Rómában kegyes lesz hozzájuk. Ez az élmény jelentősen megerősítette Ignácot abban a tudatban, hogy ők tizenhelyes, Istennek tetsző úton járnak, és valóban Rómában szívélyes fogadtatásban volt részük. Ignác lehetőséget nyert arra, hogy lelki gyakorlatokat tartson, Fabrice Lainez pedig a pápa kívánságára szentírás tudományt és teológiát kezdett tanítani a pápai Sapienza Egyetemen. 1538 húsvétján azután a többiek is Rómába érkeztek, ahol a Trinità dei Monti mellett egy kis házban laktak. Közben egy Ágoston rendi szerzetes kezdeményezésére rágalomhadjárat indult ellenük azzal, hogy luteránus eretnekséget tanítanak. Ez alól a vád alól azonban magának a pápának a döntése nyomán hamarosan felmentést nyertek. Nagy feltűnést keltettek azzal, hogy a korabeli gyakorlattól eltérően Róma más és más templomát felkeresve minden vasárnap prédikáltak, a téli fagyok és éhínség idején pedig fedelet és ételt adtak az utcákon fagyoskodó szegény embereknek, amihez az élelmet és a tűzifát is koldulással gyűjtötték össze. Közben 1538 végén egyértelműen bizonyossá vált, hogy a Szentföldre nem tudnak eljutni. Ekkor kihallgatást kértek a pápától annak és utódainak feltétlen és kizárólagos szolgálatába ajánlva magukat, vállalva, hogy a világ bármely pontján szolgálni fogják az evangélium hirdetésének ügyét, ahova az egyház és annak feje küldi őket. Harmadik Pál örömmel fogadta ajánlatukat, Fáber Péter pedig később ehhez a jóváhagyáshoz kötötte a Jézus társasága megalapítását. Rövidesen már is új feladatok tornyosultak előttük. Elsőként 1539 tavaszán Broét kapta a pápától Caraffa bíboros kezdeményezésére azt a feladatot, hogy menjen Siénába és reformálja meg az ottani kolostorokat. De más főpapok is jelentkeztek, és embert kértek Ignáctól különböző feladatok ellátására, ami arra ösztönözte a társakat, hogy gondolják újra a közösség sajátos küldetését. Ezért 1539 nagyböjtjében összegyűltek, hogy megbeszéljék, miként őrizhetik meg egységüket, és határozhatják meg vállalható feladataik körét. Először is tisztázniuk kellett, hogy mit tartalmazzon az a fogadalom, amely tartós köteléket jelent közöttük, egyben pedig megszabja tevékenységük irányát is. Teljes egyetértése jutottak abban, hogy a szegénység és a tisztaság ilyen alapelv, ám azon sokat töprengtek, hogy harmadikként idevegyék-e a közülük választott előjárónak való feltétlen engedelmességet, hiszen ez a három elv együtt egyet jelent a szerzetési élet hagyományos kategóriáinak vállalásával. Valójában arról kellett dönteniük, hogy Jézus társasága szerzetes rendként éle a továbbiakban. Amikor egyetértésre jutottak 1539. április 15-én, Fávre által celebrált szentmisén vettek részt, aki áldozáskor mindannyiuknak egyenként feltette a kérdést, kívánják-e, hogy szerzetes rendet hozzanak létre, és ha igen, tagjai kívánnak-e lenni annak. Erre a két kérdésre ők mind a 16 határozott igennel válaszoltak. Ezek után az következett, hogy folyamodjanak a Szentatyához a hivatalos egyházi jóváhagyás elnyeréséért. Ennek megfelelően Ignác egy rövid, Formula Institutinak nevezett dokumentumot állított össze, amely a későbbi rendalkotmány vázlatának tekinthető. Ebben elsőként leszögezte, hogy a tagok szándéka az apostoli lelkület ápolása, a lelkek előmenetele a katolikus tanításban és életben. Másodikként azt fogalmazta meg, hogy a közösség és tagjai egy külön fogadalmat is letéve feltétlen hűséget és engedelmességet vállalnak a Szentszék iránt, bárhol és bármilyen feladattal bízzák is meg őket. Vállalják a szegénységet, amennyiben lemondanak anyagi javak személyes birtoklásáról, egyben pedig engedelmességet vállalnak a közösség mindenkori vezetőjével szemben. Végül, és ez a korabeli szerzetesi közösségekben nem volt szokásos, kimondták, hogy lemondanak a közös kórus imáról annak érdekében, hogy megfelelő időt és alkalmat nyerjenek az apostoli tevékenység folytatásához. Miután a tervezettel mindannyian egyetértettek, benyújtották azt jóváhagyásra a Szent Atyának. Ezt a lépésüket egy esztendei várakozás követte. Harmadik Pál a helyes döntés meghatala érdekében háromtagú bíborosi bizottságot bízott meg a tervezet tanulmányozásával. Ám a kardinálisok véleménye erősen megoszlott. Gaspardo Contarini, a reformok elkötelezett híve, az újrend jóváhagyását pártolta. Girolamo Ginucci a kórusima mellőzése miatt bizonytalan volt, mert abban luteránus hatást vélt felfedezni. A harmadik bíráló Bartolomeo Guidiccioni viszont ellenezte minden új szerzetesi közösség alapítását, mert úgy gondolta, a meglevőket is egyetlen, egységes rendé kellene egyesíteni. Ebben a padhelyzetben Ignác pártfogókat keresett ügyükhöz, közben pedig igyekezett eloszlatni a bíborosok aggályait. Végül azok engedtek azzal a kikötéssel, hogy az új közösség létszáma 60 főt nem haladhatja meg. Ezek után a pápa az utóbbi megszorítást is ide értve elfogadta a kérelmet, és 1540. szeptember 27-én kelt Regimini Militantis Ecclesiae kezdetű bullájában jóváhagyta Jézus társaságát. Ezek után már csak a közösség vezetőjének, az egyetemes rendfőnöknek a megválasztása volt hátra. 1541 nagybőtjében összeült tehát a társaság történetének első általános rendi gyűlése, amelyen az éppen Rómában tartózkodó 7 tag jelent meg. Favre, Xavier és Rodriguez a távolból levélben adta le a szavazatát. Valamennyien Ignácot kívánták látni a társaság élén, aki csak némi habozás és gyóntatójával való konzultáció után fogadta el a többiek bizalmát. Ezt az eseményt egy újabb ünnepélyes aktus követte 1541. április 22-én a Rómában tartózkodó rendtagok a falakon kívüli Szent Pál bazilikában egy közös mise keretében ünnepélyesen letették, illetve megismételték fogadalmukat. Ezzel megnyílt számukra a legális közös tevékenység lehetősége, egyben pedig lehetővé vált, hogy új tagokat fogadjanak maguk közé. Ez utóbbi akkor kapott nagy lendületet, amikor 1544-ben harmadik Pál pápa hatályon kívül helyezte a 60 főre vonatkozó létszámkorlátozást, a következő Szent Atya, harmadik Gyula pedig 1550-ben ex posti debitum kezdetű bullájában ünnepélyesen megerősítette a társaságot. Ezzel egyidejűleg már megindult a rendi közösség létszámának gyors gyarapodása, tevékenységi körének látványos bővülése. Broid már 1539-től valódi lelki megújulást ért el Siena városában, Favre és Lainez pedig az egyetemet odahagyva Pármában élt el komoly lelkipásztori sikereket. Jay Bagnoreában, Szent Bonaventura szülővárosában sokszorozta meg a gyónók áldozók számát, Bobadilla pedig a pápa megbízásából egy fejedelmi házaspár kapcsolatát hozta sikeresen rendbe. Hamar kialakult tehát az a fő tevékenységi kör, amelyet a társaság gyorsan gyarapodó, a 40-es évek derekán már több százas létszámú tagsága végzett. Így pápai megbízással teljesítettek diplomáciai küldetéseket, hitszónokként és lelkivezetőként dolgoztak, egyetemeken tanítottak, iskolákat alapítottak és vezettek, távoli missziókba utaztak, teológiai tanácsadóként pedig 1545-től ott voltak a tridenti zsinaton. Salmerón és Broye nunciusként ment az ír katolikusokhoz. Favre ott volt a katolikusok és protestánsok közötti tárgyalásoknak és vitának fórumot adó birodalmi gyűléseken Worms-ban és Regensburgban. Az én munkája különösen fontosnak bizonyult, hiszen ezzel vette kezdetét a már csaknem teljesen protestánssá vált Németországban a katolikus egyházba való visszatérések folyamata. Ez folytatódott akkor, amikor J. 1543-ban Luther egykori fő ellenfelének és vitapartnerének Johannes Ecknek a halála után a bajor herceg akaratából elnyerte a délnémet katolicizmus szellemi központjának számító Ingolstadt Egyetemének hitvédő, hitvitázó katedráját. Néhány év múlva itt már munkatársai is akadtak. Csatlakozott hozzá Salmeron, és egy fiatal holland jezsuita, a németországi katolikus megújulás leendő vezér alakja, Canisius Péter. Miközben Ignác Rómában maradt, és a rendalkotmány megszövegezésén, a szépen gyarapodó társaság ügyeinek intézésén dolgozott, és élénk levelezésben állt rendtársaival, fokozatosan vált világossá, hogy a jezsuiták egyik legfontosabb működési területe az oktatás, a nevelés, a papság és az ifjúság képzése lesz. Ebbe az irányba az első lépést Hispániában egy ekkor még világi támogatójuk, rövidesen azonban már maga is jezsuita, Francesco Borgia Gandia hercege Katalónia alkirálya tette meg, amikor a rend által vezetett világi fiatalok nevelésére hivatott kollégiumot alapított 1545-ben Gandiában. 1548-ban a szicíliai Messina városa kérte fel Ignácot, hogy rendtársai létesítsenek iskolát a városban, 1551-ben pedig ő maga javasolta egy körlevélben, hogy a társaság Európa szerte alapítson kollégiumokat a fiatalok katolikus szellemben való nevelése céljából. A sajátos jezsuita iskola rendszer ezt követő gyors kiépülése viszont azt is megkövetelte, hogy készüljön egységes oktatási szabályzat és tanterv az új intézmények számára. Így született meg több előzetes tervezet után, évtizedekkel Ignác halálát követően a Ratio Studiorum, a jezsuita kollégiumok egységes, modern és a katolikus megújulás szellemét tükröző statútuma, amelynek nagy része volt abban, hogy a rend vezető szerepet tudott betölteni a következő századokban Európa oktatási rendszerében, sok vonatkozásban mintául szolgálva még a protestáns és a fokozatosan kibontakozó állami iskola hálózatnak is. A másik, a rend előtt megnyíló munkaterület az Európán kívüli misszió volt. Elsőként harmadik János portugál király ismerte fel az új szerzetes rendben rejlő lehetőségeket. A portugál hajósok, kereskedők, katonák ekkor már eljutottak Afrikába, Dél-Amerikába és a Távol-Keletre. Az uralkodó tehát azt kérte Ignáctól, adjon embereket, hogy az így birtokba vett területeken hirdessék Krisztus evangéliumát. Ignác úgy döntött, hogy teljesíti a királyi óhajt, elsőként két társát küldve az indiai és távol-keleti misszióba. Választása Simon Rodriguezre és Nicolas Bobadillára esett, ez utóbbi azonban egy súlyos betegség miatt nem indulhatott útnak. Ekkor, még 1540 tavaszán Ignác Xavier Ferencet bízta meg azzal, hogy Rodriguez társaként utazzon Portugáliába, onnan pedig hajózzon India érintésével a messzi keletre. Ám Lisszabonba érkezve kiderült, hogy az uralkodó Rodriguezt maga mellett kívánja tartani. Xavier Ferenc így egyedüli jezsuitaként egy világi pap és egy laikus kíséretében 1541 áprilisában indult tengeren, Afrika megkerülésével egy távoli, ismeretlen világ, India, Kína, Japán felé, és ezzel kezdetét vette a Jézus Társasága tevékenységének egy újabb fontos része, az Európán kívüli missziós munka. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.